Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a Prédikátor Salamon könyve első részéből. Az első részben így szól hozzánk Isten írott igéje. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiába valóság, azt mondja a prédikátor, felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Micsoda haszna van az embernek mindenő munkájában, melyel munkálkodik a nap alatt. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő, a föld pedig mindörökké megmarad. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap, és az ő helyére siet, aholan ő ismét feltámad. Siet délre, átmegy észak felé, körbe-körbe siet a szél, és a maga keringésében visszatér a szél. Minden folyóvíz siet a tengerbe, mindazáltal a tenger mégis meg nem telik. Akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Minden dolgok, mint fáradoznak, senki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván, sem bennem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi új nincs a nap alatt. Van valami, amiről mondják, nézd, ez új, régen volt már, százesztendőkön át, melyek mielőttünk voltak. Nincs emlékezet az előbbiekről. Azonképpen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, akik azután lesznek. Én, prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben. És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz, hiába való foglalatosság, melyet adott az Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele. Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé minden csak hiába valóság, és a szélnek kergetése. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Szóltam az én elmémmel mondván, íme nagyjá lettem, és gyűjtöttem bölcsességet mindazok felett, akik fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az én elmém bőven látott bölcsességet és tudományt, adtam annak felette az én elmémet a bölcsesség tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy eljöhettünk ma templomba azért, hogy téged dicsőítsünk, magasztaljunk ének szóval, imádsággal, és azzal is, hogy meghallgatjuk a te igédnek tanítását, bizalommal fogadva üzeneteidet. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy valóban szívből tudjunk téged dicsőíteni, és szívből tudjunk rád figyelni, és aztán visszatérve a hétköznapi életünk forgatagába tudjuk valóra váltani, amit tanítottál nekünk, hogy azzal is téged dicsőítsünk. Segíts, hogy életünk ne másnak a szolgálatában álljon, hanem egyedül a te szolgálatodban. Ki teremtettél minket, ki megváltottál minket, aki kezedben tartod életünket, és gondoskodsz rólunk napról napra, évről évre. Köszönjük néked, hogy most is téged magasztalhat a mi szívünk örömmel, békességgel, és megnyithatjuk a lelkünket, az értelmünket, a szívünket, hogy befogadjuk azt, amit üzenni akarsz nekünk ezen a napon. Kérünk, áld meg mai együttlétünket is. Szenteld meg ezt az Isten tiszteletet nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 294. énekünk első versét. 294. énekünk első verse így kezdődik. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét Prédikátor könyve 12. részéből olvassuk, a 15. és 16. versből. A dolognak summája mindezeket hallván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ismeretes, hogy a Bibliában több olyan könyv van, amit Salamon király írt. Ezek a példabeszédek könyve, aztán az énekek éneke könyve, és itt van a Prédikátor könyve. Zárójelben mondom, hogy a Zsoltárok könyvébe két Zsoltár is fűződik Salamon nevéhez, a 72. és a 127. Salamon általában ezekben a könyveiben az életnek, a hétköznapi életnek a kérdéseivel foglalkozik, és ezekről tanít, Istentől kapott bölcsességgel. Most a könyvei közül, a Prédikátor könyveiből olvastunk fel egy részt, illetve néhány verset. A Prédikátor könyve, így nevezzük ezt a könyvet. Eredetileg ennek a könyvnek az a neve, hogy Kohelet, ami egy szónokot jelent zsidó nyelven, aki egy közösség előtt beszél, egy közösséget tanít. Görögre, illetve latinra fordították Ecclesiastesnek, amit Luther németre fordított Predigernek, és ebből a Predigerből jött aztán a magyar Prédikátor, mert a Prédikátor is végül is egy olyan ember, aki áll a közösség előtt és tanítja a közösséget. Tehát a Prédikátor könyve. Kérdés, hogy ebbe a könyvbe milyen üzenetet tolmácsol Salamon? Mit akar nekünk elmondani? Nos, testvérek, mindenek előtt azt akarja nekünk a könyvben tanítani, nagyon fontos ezt megérteni, különösen a Prédikátor könyvével kapcsolatban, minden bibliai könyvvel kapcsolatban, hogy mi a különös hangsúlya, mi az, amit különösképpen is meg akar világítani. A Prédikátor könyvének a legfőbb célja az, hogy elmondja nekünk, mi az, amitől az élet nem hiába valóságok hiába valósága. Mi az, amitől az élet nem a legnagyobb hiába valóság. Máshogy fogalmazva, mi az, amitől az emberi élet boldog élet lesz, értelmes élet lesz. Mi a szép, boldog emberi életnek a titka, így is fogalmazhatjuk. Ez egy elég időszerű kérdés mindenkinek, ma is. Mi az, aminek a hiányától az életem hiába való? Mi az, aminek a jelenlétében az életem értelmes, boldog élet, amitől boldog vagyok? Salamon azt akarja, hogy egészen világosan és megkérdőjelezhetetlenül álljon minden hallgató előtt az ezekre a kérdésekre adható egyetlen helyes válasz. Egyetlen helyes válasz. Amit a könyvének a legvégén így foglal össze, Istent féld, vagyis azt jelenti, szeresd mindenek fölött, és tiszteljed őt, és a parancsait tartsd meg, kövessed a parancsait. Ezt akarja tulajdonképpen az egész könyvvel az olvasóinak a lelkébe égetni, és azt húzza alá, hogy aki nem ezen alapelv szerint él, annak az embernek az életére és minden tevékenységére rányomja bélyegét a hiába valóság. Boldogtalan lesz az ilyen ember, de boldog, áldott, hogyha ezen az úton jár. Tulajdonképpen nem is Salamon tanítja ezeket a dolgokat, hanem nekünk már Jézus tanítja ezeket a dolgokat, mert olvassuk az írásban, hogy ő adatott nekünk bölcsességül, és az ő bölcsessége szólalt meg Salamonban is. Tulajdonképpen ő tanította már akkor is Izrael népét a Prédikátor Salamon király által, és Jézus az, aki bennünket is tanít. vagyis vitathatatlan tekintéllyel beszél hozzánk. Lehet ugyan vitatni azt, hogy az Isten félelem és az Istennek való engedelmesség nem a boldog élet titka, de jobb ezt abszolút igazságként elfogadni és megnyugodni benne. És aztán meg fogjuk tapasztalni is, meg is tapasztaljuk, hogy ez igaz, ez így van. Na, talán ennyi bevezetőnek elég, és akkor most csapjunk itt az első húrba, és lássuk a boldogtalan életnek a biztosítékát. Salamon azzal kezdi a könyvet, hogy egyenesen a szemünkbe vágja, felette nagy hiába valóság, felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Itt a hiába valóság, ugye ez egy héber szó, amit úgy is lehet fordítani, hogy üresség, értelmetlenség. Lehet tárgyasítani is a szót, akkor azt jelenti, hogy pára, felhő, köd. Ami úgy van, azt úgy néz ki, mintha lenne, de valójában aztán egyszer csak eltűnik. Tehát Salamon azt szögezi le, hogy a világban minden emberi ténykedés hiába való, értelmetlen. Többről van itt szó, mint arról, hogy egy kislány órákon át ül a pipere póca előtt, és ott szépítgeti magát. Ennél sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy minden egyes emberi tevékenység a Földön hiába való, értelmetlen, üres. Sőt, nem csak ezt mondja itt Salamon, hanem azt is mondja, hogy a legnagyobb hiába valóság. A héberben ez a felső fok, ez nem létezik, ez a magyarban létezik, hogy valami a legszebb, a legjobb, a legnagyszerűbb. A héber úgy fejezi ki, hogy hiába valóságok, hiába valósága. Ez a legfelső fok. A totális hiába valóság, minden emberi ténykedés. Ilyen kijelentések, mint az énekek éneke, csak zárójelben ez is ezt a legszebb ének azt jelenti. Vagy a királyok királya, azt jelenti a legfőbb úr. Ezek ilyen, ez a héber kifejezés. A hiába valóságok, hiába valóság az a legnagyobb fokú hiába valóság. Minden emberi ténykedés nem csak egyszerűen hiába való, hanem a legnagyobb mértékben. Túlszárnyalhatatlanul hiába való és üres. Alig, ha lehet ennél egy lehangolóbb állítást tenni. Szinte az ember ezt hallja, akkor depressziós lesz tőle. De igaz, testvérek, hogy a 19. század végétől az európai kultúrában megfigyelhető, hogy az egész kultúra ugyanezt kezdte el harsogni. Hát nem azért, mert nagy kedvük volt ehhez, hanem mert ezt élték meg. Minden hiába valóság, a legnagyobb fokú hiába valóság, minden emberi ténykedés. Ebben most nem tudunk belemenni, de érdekes lenne ezt a dolgot elemezgetni a kultúrának a tükrében, itt most ezt nem teszem meg. Azért vannak nem keresztény emberek, akik ezt a negatív üzenetet hallani se akarják, vitába szállnak vele, mintha vitatni lehetne. Nem csak azért, mert értelmetlen ez, mert mondom, az egész 20. századi kultúra ezt ékesen hirdeti, hanem azért, mert ezt bölcs Salamonon keresztül maga Jézus tanítja nekünk, akinél nincs bölcsebb. Fölösleges ezt vitatni, de azért vannak, akik vitatják, és azt állítják fölöttébb, hogy minden emberi ténykedésnek a nap alatt van értelme, és semmi nem értelmetlen. Nem gondolkoznak az ilyen emberek, felszínesek, mint ahogy általában a mai emberek nem gondolkoznak. Majd elgondolkoznak rajta. De sok esetben a keresztjének se szívesen hallják ezt a mondatot. Azt gondolják a keresztjének, hogy ez a mondat egy nem keresztjén ember szájából hangzott, nem is zsidó ember szájából hangzott el. Ez nem egy hívő ember, aki ilyet mond. Mert ez egy nihilista embernek az állítása. És hozzáfűzik, hogy nem is idézi az Új Szövetség ezt a mondatot. De csak a keresztjének is elfelejtik a Római Levél 8. részének a 20. versét, ahol Pál apostol azt mondja, hogy az egész teremtett világ hiába valóság alá vettetett. Ott ugyanezt a szót mondja. Ez mégiscsak keresztjén volt Pál, meg hívő volt, és látta, hogy az egész világ a bűneset után a hiába valóság jegyében áll. Mindent, valami mindent hiába valóvá tesz. Minden emberi erőfeszítést és törekvést és tevékenykedést. Hát ne legyenek illúzióink keresztjénként se azzal, hogy ez így van. Különösen testvérek, ha megfontoljuk azt, hogy Salamon azután tette ezt a kijelentést, miután elvégzett néhány dolgot az életben. Tett egy nagy kísérletet. Éveken keresztül kísérletezett. Szép sorjában különböző prioritásoknak, vagy tekintélyeknek, vagy irányelveknek, zárójelben mondanám isteneknek, rendelte alá a képességeit, az idejét, az erejét, az életét, és ezeknek az érdekében tevékenykedett, ezek szolgálatába szegődött. Hogy meglássa, hogy van-e értelme ennek. Előbb azt írja, egy olyan életet élt, amelyben a főszerepet az ismeret játszotta. A racionális ismeret, a tudás. Az ész által megszerezhető tudás. Azt mondja az első részben, itt fel is olvastuk, Adám az elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, amelyek az ég alatt lesznek. Hatalmas intellektuális erőfeszítést végzett, és igyekezett a világot maga körül még inkább megismerni, megmérni, feltárni az összefüggéseket, rendszerezni, kategorizálni, struktúrálni, talán azért, hogy aztán irányíthassa és hasznosíthassa is a földi dolgokat. Hatalmas energiákkal törekedett arra, hogy ismereteket gyűjtsön be, és nagy ismeretanyagot gyűjtött be. Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, írja. Láttam minden dolgokat, megismertem a dolgokat, melyek a nap alatt vannak és lesznek. És íme, kíváncsian várja az olvasó, hogy mire jutott, minden csak hiába valóság és a lélek gyötrelme. Szóltam az elmémmel, mondván, gyűjtöttem bölcsességet mindazok felett, akik fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az elmém bőven látott tudományt és bölcsességet. És mi a végeredmény? Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme. Szélkergetés. Héberbe így fejezi ezt ki. A lélek gyötrelme. A szélnek, hogy meg akarja valaki ragadni a szelet. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás rejlik, és valaki gyalakpítja a tudományt, öregbíti a kínlódást, mondja. Az egyetlen, amit leszűr testvérek az ismeret szerzés sér való életből, hogy ahol sok tudás, anyag és ismeret gyűlik össze, ott sok csalódás, frusztráció, bosszúság, kellemetlenség is van. Boldoggá tette őt a nagy tudománya, amit a fejéből összegyűjtött? A sok ismeret? Azt mondja, hogy nem. Nem tett boldoggá engem. Akkor utána mondja, egy másféle prioritásnak szenteltem az életemet, úgy döntöttem, hogy az élvezet lesz számomra az első. Az élmény, az élvezet, az öröm kergetése. Már nem az ész, hanem az érzés, a jó érzés, hogy jól érezzem magam. Élvezeteket gyűjtött, hedonistává lett. Miért? Azért, hogy meglássa, hogy ennek van-e értelme. Ettől az élete boldog lesz-e, teljes lesz-e. Azt mondja, meg akartam tudni, mi lenne a jó, mi lenne az, amivel életüket tölthetnék az emberek a nap alatt. Más szóval, miért éri meg élni? És így beszél erről az újabb próbálkozásáról. Mondék az én szívemben, no, megpróbállak téged a vígan való lakásban, hogy lásd meg, mi a jó. És aztán jókat evett, jókat ivott, kereste azt, ami megnevetteti, és kereste a nők kínálta élvezeteket is. Meg akarta tudni, hogy az lesz jó az embernek, ha a gyönyört keresi és megtalálja. Ettől lesz boldog, teljes az élete? És mire jutott ő? A hedonista élet szemlélet jegyében élve egyszer csak kimondja, íme, az is hiába valóság. A nevetésről azt mondom, bolondság, a vigasságról pedig, mit használ az? Ettől se lett boldog. Rájött, hogy már minden élvezeti cikket kipróbált, mert ezek száma azért valahol véges. Már minden partin ott volt, már mindent átélt, és aztán mindig másnaposan ébredt, és rá kellett jönnie, hogy ez se ad az életének semmiféle értelmet, és nem teszi őt boldoggá. Ezért se éri meg egy kisujjunkat se megmozdítani, mondja. Minden hiába valóság. És akkor végül a király megpróbált még valamit. Hát, ha majd attól az élete boldog és teljes lesz. Termelő munkára adta a fejét. Hasznos munkára. Munkamániás lett, ahogy itt leírja. Workaholicnak nevezik ezt manapság, ezt, amit ő csinált. Akkor valaki a munkával kábítja magát. Ezt írja a második részben, felette nagy dolgokat cselekedtem. Építék magamnak házakat. Ülteték magamnak szőlőket. Csináltattam magamnak kerteket, és ékességre való kerteket. Ültettem beléjük mindenféle gyümölcsfákat. Csináltak magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fák sarjadó erejét. Szerzék szolgákat és szolgáló leányokat. Házamnál nevelkedett szolgáim is voltak. Öreg és apró barmoknak nyájával is többet bírtam mindazoknál, akik előttem voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem magamnak ezüstöt, aranyot, királyok, drágaságait, tartományokat. Szerzék magamnak éneklő férfiakat, énekes asszonyokat, és naggyá lettem, és megnövekedtem. És, kérdezzük megint izgatottan, ettől megszűnt a hiába valóság? Érzés, ettől minden helyére került, boldoggá lettél, teljessé lett az életed, Salamon? És akkor ezt válaszolja, és tekinték minden dolgaimra, amelyeket cselekedtek a kezeim, és az én munkámra, amit fáradtsággal végeztem vala, és íme, az mind hiába valóság, és a lélek gyötrelme, és nincs annak semmi haszna a nap alatt. Hiába, testvérek, hiába volt, hogy több projektet vitt. Azt remélte, hogy megtalálja így azt, amiért érdemes élni a nap alatt, ami értelmet ad a létének, és boldoggá teszi, de hiába. Bármit csinált, bármilyen hasznos munkát csinált, mert hasznos munkát csinált, rá kellett jönnie, hogy a munka is értelmetlen. Eljutott oda, testvérek, amit a második rész végén így fogalmaz meg, azért gyűlöltem az életet. Mert gonosznak látszik előttem a dolog, ami történik a nap alatt, mert mindez hiába valóság és a lélek gyütrelme. Gyűlöltem minden munkámat, mellyel munkálkodtam a nap alatt, mivel hogy el kell hagynom, és oly emberé lesz, aki utánam lesz, és ki tudja, bölcs lesz vagy bolond. Annak okáért elfordultam, visszafogván reménységtől az én szívemet, minden munkám felől, melyel munkálkodtam a nap alatt. Na, mit hallunk ettől a bölcs Salamontól, testvérek? Aki kipróbálta, hogy a tudás, az élvezetek vagy a munka értelmessé teszi az ő nap alatt való életét. Élt a tudásnak, élt az élvezetnek, élt a munkának. És egyre inkább csak az erősödött meg benne, hogy ezek a tevékenységek hiába valók, és nem teszik boldoggá őt, és nem teszik értelmessé életét, akár egyikbe, akár a másikba merült bele, nem látta, hogy ezeknek volna bármi értelme. Nincs értelme mindenek, és teljesen összetört. Most elgondolkoztok ezen, testvérek, akkor hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek mi az a mozzanat, ami ezeket a felsorol dolgokat végül is üressé és hiába valóvá tette? Mitől hiába való, üres, értelmetlen, akár a tudásgyűjtögetés, akár az élvezetgyűjtögetés, akár a szorgos munka és a vagyongyűjtögetés? Mitől értelmetlen? Mi ez a mozzanat, ami ezeket értelmetlenné teszi? Mondhatnátok azt, hogy a halál. Ezzel is igazat mondanátok. De Salamon, testvérek, ha alaposan olvassuk és odafigyelünk, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy mindennek azért nincs értelme, mert mindezt én Isten nélkül csináltam. Mindezeket Isten nélkül csináltam, és Isten nélkül a tudás gyűjtögetése, az élvezet gyűjtögetése és a szorgalmas munka akár külön-külön, akár együttesen, értelmetlen, hiába való. És az emberi élet is az, amikor erre teszi, és ezekre teszi fel valaki az azt. Ez a szörnyű értelmetlenségérzés és elveszettségérzés azért vett erőt rajtam, tanítja nekünk, mert Isten nélkül csináltam mindezt. Isten nélkül, az élő Istennel nem törődve, őt akartam megpótolni ezekkel a dolgokkal. És nem sikerült. Salamon testvérek vajon miért súlykolja ezt a dolgot nekünk ennyire? Miért vezet el bennünket is odáig, hogy szinte mi is meggyűlöljük az életet? Ővele együtt, és minden tevékenységünket. Azért, testvérek, mert Salamon bölcs ember volt. És tudta azt, hogy milyenek a hallgató, és tudta, hogy amíg az emberek nem érzik át azt, hogy az Isten nélküli élet totálisan értelmetlen, addig nem fognak Isten felé fordulni. Amíg nem tapasztalják meg, hogy az Isten nélkül szörnyű az élet, amíg nem szakad reájuk a teljes radikalitásába és totalitásába ez az érzés, és ez a felismerés nem vesz rajtuk erőt, addig egyszerűen süketek és vakok, és addig nem lehet rajtuk segíteni. És Salamon, mint egy tanító, el akarja a hallgatóit vinni oda, hogy értsétek meg. Én is átéltem, amit ti átéltek, hogy az élő Istennel való kapcsolat nélkül az egész élet, mindegy, hogy mit csináltok, értelmetlen, totálisan értelmetlen, abszolút hiába való. Tudta ez a király testvérek, hogy amíg nem jön rá az ember, nem taposta bele a földbe az a rettenetes felismerés, hogyha a világban Isten nélkül él, és az életét és a környezetét is önmagába nézi, és ha számára csak az van, ami a nap alatt van, és nem látja a nap felett lévőt, akkor egyszerűen az egész egy nagy üresség, egy értelmetlenség. Mondom, amíg erre nem jön rá az ember, testvérek, addig az emberre nem lehet segíteni. Nem lehet segíteni. Amíg az ember nem érzi, most így is mondanám, hogy beteg, addig nem fog elmenni az orvoshoz, és nem lehet meggyógyítani. Salamon el akar juttatni, testvérek, oda, hogy nyűszítsünk. Megértve azt, és felismerve azt, hogy az élő Isten nélkül a vele való megbékélés, az ő szeretete, az ő félelme, az ő neki való engedelmesség nélkül totálisan mindegy, hogy mit csinálunk. Az élet értelmetlen. Buddha, aki nem ismerte az élő Istent, egy hasonló felismerésre jutott, testvérek. Ő egy gazdag ember volt, egy herceg volt, és azt hirdette egy napon, hogy ami a nap alatt van, az szenvedés. Az élet semmi más, mint egy nagy, permanens szenvedés. Ez az alapfelismerése úgy egybecseng Salamonnak a felismerésével. Az élet szenvedés, az élet totálisan hiába való. Semmi dolognak nincs értelme, semmi földi ténykedésnek, mert nem képes semmi felszámolni az életnek a hiába valóságát, az életnek a szenvedését. Salamon azonban mégis bölcsebb volt egy kicsit, mint Buddha, mert Salamon tudta, hogy az élet miért ilyen reménytelenül hiába való. Buddha azt mondta, hogy a kívánságok miatt az. Mert sok kívánságunk van, és aztán a kívánságainkat kell kiirtani magunkból, és akkor megtaláljuk a megváltást. Nem mondja Salamon. Azért az élet szenvedés és hiába való, mert egyszerűen az Istent nem tudja pótolni senki és semmi. Nos, a második ponthoz kanyarodok, egy kicsit rövidebb lesz ez. Akkor mi a boldog élet alapja Salamon szerint? Mi a boldog élet alapja? Rá akar vezetni minket a király, hogy ha csak a nap alatti világgal számolunk, és eszerint tájékozódunk, amit látunk, hallunk, tapasztalunk, erre a világra fókuszálunk, ha ennyibe kimerül nekünk a valóság, akkor minden értelmetlen lesz. Minden szélkergetés, levegő markolászás, mindegy, hogy tudásanyagot gyűjtünk, bármennyit, lehet 20-szoros doktori címünk, lehetnek az élvezetek, bajnokai lehetünk, lehet napestig dolgozhatunk, éjt-nappallát éve gürcölhetünk, nem lesz az életünknek semmi értelme, az egész hiába való. De Istennel. És ezt Salamon legalább annyira a hallgatósággal, a lelkébe akarja vésni, mint az előző igazságot, hogy Istennel az élet hiába valósága eltűnik, mint a pára, mint a köd. Aki bízik Istenben, hozzátér, aki számol vele, akinek ő az első, aki odáll a tudás anyag helyére, az élvezetek helyére és a munka helyére, annak egyszeribe az élete valahogy elrendeződik, valahogy értelmessé válik, valahogy boldoggá lesz. Valahogy ezek a dolgok is, ez annyira gyönyörű tanítása a Salamonnak, ezek a dolgok is az ilyen embernek a számára Isten ajándékává minősülnek. Ez egészen elképesztő, testvérek, hogy Isten ajándékává minősül a tudás gyűjtögetése, a tudásanyag, Isten ajándékává minősül az élvezet, a földi dolgok élvezete, és Isten ajándékává minősül a munka is. A munka is. De csak annak az embernek, aki Isten előtt meghódol, aki Istennek adja az első helyet az életébe és a szívébe, és neki kezd engedelmeskedni. Egyszerűen, testvérek, ha Istennel megbékülünk, és Krisztusért elfogadjuk őt, akkor megszűnik az, hogy minden ismeret, élvezet és munka hiába való. Ő az, aki felszámolja mindennek a hiába valóságát, és mindennek értelmet és boldog teljességet ad. Egyszerűen, testvérek, Isten az, aki annak az embernek az életét, aki meghódol előtt, aki elfogadja a kegyelmét, amit Jézus szerzett, aki átadja neki a szívét, azt Isten felszabadítja a hiába valóság rettenetes fogságából. És minden nem hiába való lesz a számára, és egyszerűen ajándékká válik számára mindaz, ami előbb hiába való volt. Hát ez elképesztő. Óriási különbség van aközt az ember közt, testvérek, aki csak a földiekre fixál, mintha azok lennének a végső dolgok, és azon ember között, aki Istent látja a végső valóságnak, és őt látja mindenek felett, és Jézusért megbékél vele, őt féli és enged neki. Mondom, ebbe az esetben megszűnik a hiába valóság érzés. És az ember pont azt érzi, hogy nem hiába való az élet. Sőt, amit tehetek a munka területén, az ismeretgyűjtés területén, vagy az élvezet terén, mindez ajándék Istentől. Az ilyen embertestvérek Istenre figyelve élvezni fogja, amit Istentől ajándékba kapott. Isten előtt fog tanulni, élvezeteit megélni és dolgozni. Mert lehet ezeket tenni Istenre figyelve, testvérek, ugye? Lehet Istenre figyelve dolgozni, élvezni és ismereteket gyűjteni. Ha tudom, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok Krisztus érdeméért, akkor élek ezekkel a dolgokkal. Isten ajándékaképpen. Egyszerűen annyira szép ez, testvérek, hogy Salamon az egész könyvben aztán beszél is ezekről a dolgokról külön. De én itt hadd húzzam nektek most alá a háromból, különösen az élvezeteket. Azt mondja, még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő munkájából, Isten ajándéka. A hívő ember számára. Élvezheti az életet. Hogy nem akarom már itt idézni ezeket a részeket, de ahol írja, hogy örvendezik a hívő ember a feleségének. Egészen testi értelembe festegeti ezt a dolgot, ugye Salamon. Mert ez így van. Van egy kérdés ebben a prédikátor könyvben, amit Isten tesz fel. Kicsoda ehetne és élhetne gyönyörűsége rajtam kívül? És a Salamon azt mondja, hogy senki, de veled mindenki. De az Úrral mindenki, vele megbékélve, őt követve, igen. Egyszerűen, testvérek, annyira szép és annyira megragadó ez, hogy itt vagyok, és Isten félelemmel foghatok hozzá a tudás gyűjtéséhez. És gyűjtögethetek én tudást, semmi baj, ha Isten az első. Nem lesz hiába való foglalatosság. Lehet élvezni az életet, lehet egy jót enni, jót inni, ha Isten az első. Lehet egy jót szeretkezni, el lehet menni egy jó szabadságra, mindent lehet élvezni az Isten akarata szerint. Egyszerűen nem ezért élek, hanem Istenért élek, ő az első. És lehet dolgozni, lehet szorgalmasan dolgozni, és szép dolgokat, és jó dolgokat csinálni, és lehet pénzt keresni, és lehet azt a pénzt jó dolgokra használni, ha Isten az első. De az egész nélküle üresség lesz, hiába valóság lesz. Hogyha lehet, akkor vizsgáljátok meg a ti szíveteket, testvéreim, hogy nektek végül is akkor most ki az első az életetekbe? Ki az, aki tulajdonképpen minden meghatároz? A ti életetek az ismeretszerzés jegyében áll, vagy Isten jegyében áll? életetek az élvezet hajszolás, az élmény gyűjtögetés jegyében áll, vagy Isten jegyében áll? Életetek a munka jegyében áll, mint egy lóé, vagy Isten jegyében áll? Ha nem Isten jegyében áll, akkor előbb-utóbb rá fogtok jönni, hogy mi az oka annak, hogy már most hiába valóságnak érzitek. Csak nem meritek kimondani. Mert félelmetes dolog ezt kimondani. De meg lehet érteni akkor, hogy mitől szűnik meg ez az érzés. Ez a félelmetes, ez a rettenetes érzés, és változik át az embernél egy boldogság, egy teljesség, egy hálává, egy örvendezéssé. Azt hiszem, testvérek, hogy itt értjük, hogy a boldogságnak az alapja Salamon bölcsességében, illetve Isten bölcsességében nem más, mint maga Isten. Aki Istennel békességben van, az szabad ember. Szabad ember arra is, hogy dolgozzon, arra is, hogy élvezze az életet, meg arra is, hogy tudomány gyűjtögessen magának, amennyit akar. Istentől lesz az élete értelmes. Hogyha ezt valaki megérti, testvérek, akkor felfogja, hogy Buddha mondott, amit mondott. Azt mondta, akkor leszel boldog, ha kiirtottad a kívánságokat magadból. Nem. Ha Istenhez térek, és vele járok, és az ő akaratának engedek. Akkor bemegyünk a könyvesboltba, és ott vannak ezek a könyvek, hogy kulcs a sikeres élethez, kulcs a boldogsághoz, a harmonikus párkapcsolat titka, a karrier titka, hogyan lehetsz egy év alatt milliómos. Ezeket, testvérek, le lehet venni, és a kukába lehet dobni. Mert semmit nem mondanak arról, hogy valaki tényleg hogy lesz teljes és boldog ember. Ügyesen kihasználják ezeket, az álmainkat, meg a vágyainkat, de nem segítenek senkit, mert csak Istennel lehet, testvérek, a Biblia Istenével, Salamon Istenével, Jézus Krisztus atyával lehet ebbe a világba olyan életet élni, amiről azt lehet mondani, hogy teljes élet. És akkor az utolsó pontra is szálljunk néhány gondolatot. Hogyan találjuk meg a boldog életre vezető utat? Na most, hogyan élhetünk mi Istennel? Így is lehetne kérdezni. Salamon könyve legvégén, ennek a prédikátor könyvének a legvégén, majd otthon olvassátok el az utolsó részt, szavakról beszél, információkról beszél. Azt írja, azon felül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok mondást. És igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédet, igaz írást és igaz beszédeket. Az eredeti szövegbe őszintén leírni az igazság beszédeit. Beszédekről beszél, testvérek. Ez nekünk egy nagyon fontos dolog, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol a beszédnek, az információ áradatnak a virágkorát éljük. Naponta több száz, több ezer hír, elemzés, kommentár, mit tudom én, mi hullik a fejünkre. Melyik a legfontosabb információ az összes között? Az Istennek a beszéde. Az igazság beszéde. Újra és újra szükségünk van rá, testvérek. Hogyha Isten beszéde, az igazság beszéde nem jut el a szívünkbe, akkor totálisan félrecsúszunk. Eltévedünk. Nem csak a lelki életben, hanem az életben is eltévedünk. Összeomlik az egész valónk. Egyszerűen ellaposodik az életünk. Megromlik minden. Valaki nem jár templomba, testvérek. Nem olvassa az ígét. Nem veszi magához az igazság beszédét. Nem... Elég egy hetet kihagyni. Elég egy napot kihagyni. Meg fogjuk keserülni ezt a dolgot, testvérek. Ez nem felesleges időtöltés, nem, hogy hát most nincs kedvem elmenni. Most jön a papa, most jön a mama, most mit tudom én mi van, mostan nekem más programom van, meg izé. Ez csak azt árulja el, hogy az Isten nem jelent nekem semmit. Az testvérek, hogy valakinek jelent valamit az Isten, az ő szava jelent neki valamit, és azért kész bármit megtenni, mert tudja, hogy enélkül meg fogok halni. Enélkül szomjan fogok halni. Hát nekem az olyan, mint a, nem tudom, mint a Zsoltárból olvassuk, hogy az ösvényemen mécses a te igéd. Próbáljátok meg egy hegyi ösvényen, Izraelbe elmenni ösvényen, hegyi ösvényen egy kis világosság nélkül. Úgy leesik az ember, mint a pinty. Hát meg sem is ül az ember. Az igazság beszéde. Salamon azon fáradozott, hogy ő ezeket az igazságbeszédét, az Isten beszédét továbbítsa a népének, és ilyen nagyon szép, azt írja, hogy nagyon szépen csengő szavakkal akartam ezeket elmondani, vagyis úgy, hogy mindenki megértse. Megküzdött azért a prédikátor, a Kóhelet, hogy úgy beszéljen, hogy az emberek valahogy megértsék. Hogy szerettett volna mindenképpen, hogy elérje az embereknél, hogy megfölfogják, amit mondani akar neki. Küzdött, én is küzdök mindig ezzel, testvérek. Meg biztos ti is küzdötök otthon, amikor egymásnak magyaráztok valamit, hogy a másik megértse, meg a gyerekem megértse, amikor rossz úton jár, hogy rossz úton jár, és annak nem lesz jó vége, és próbálom neki elmagyarázni, anélkül, hogy megsérteném, keresem a szépen csengő, kellemes szavakat, hogy tudnám őt valahogy eligazítani, anélkül, hogy elidegenítsem magamtól. Egyszerűen, testvérek, Salamon is így küzd azért, hogy tudnám az Isten beszédeit tovább, az igazság beszédeit nektek továbbadni, mert azok vezetnek titeket a boldog élet útján lépésről lépésre előre. Azt mondja itt, hogy ezek a beszédek, ezek olyanok, azt mondja, mint a deszkába vagy a falba vert szögek. Próbáljátok meg egyszer egy ilyen jó nagy szöget, amit beütöttek valahova jó erősen, azt puszta kézzel kihúzni. De kis nehézségek árán fog csak sikerülni. Ez így van az igazság beszédben, az olyan, mint egy bevert szög, az úgy ott áll. És azt nem lehet csak úgy, de arra rá lehet akasztani valamit, abba bele lehet kapaszkodni. Ezek biztos tartást adnak nekünk. És azt mondja Salamon még, hogy ezek a szavak, amik be vannak verve, mint a szögek a falba, ezek a jó pásztortól adattak nekünk. Ezek egy pásztor szavai. Még az ember gondolkozik, hogy ki ez az egy pásztor. Hát nem Salamon, hanem Jézus. Ő mondta, ő a jó pásztor. Az ő népének pásztora. Egy pásztortól adattak ezek a szavak. Ezek Jézus szavai. Figyeljünk rá, mert a ránk törő szóáradatban egyedül ennek van jelentősége, és ha erre figyelünk, és ennek engedünk, akkor boldogok leszünk. Akkor boldogok leszünk. Befejezem, testvérek. Hogyha a világot és benne magunkat úgy látjuk, mintha Isten nem volna, lehet így tudást gyűjteni, lehet élvezeteket hajszolni, lehet napestig dolgozni, de ezeknek se külön, se együtt nem lesz semmi értelme. Az Isten nélküli élet 2018-ban is hiába való, mégpedig a legnagyobb hiába valóság. De mindezeket a dolgokat lehet Istennel megbékülve is végezni. Ha hiszünk az evangéliumban és Istenhez térünk, akkor aztán hirtelen mint egy pára felszáll a hiába valóság. Minden tevékenységünkről, és lesz értelme annak, hogy gyűjtjük az ismereteket, és Isten szerint élvezzük az Isten ajándékait, és egyszerűen végezzük a munkánkat. Ebben az esetben minden, ami előbb hiába valóságnak tűnt, egyszer csak ajándékká válik. Isten ajándékává. És ebben az Istennel megbékült életben, amiben gyűjtögetjük az ismeretet, meg az élvezeteket is lehet, meg szabad egyszerűen dolgozni, szorgalmasan dolgozni. Ebben az életben mi a leghangsúlyosabb dolog? Isten szava, az ige, az igazság beszéde. És az arra fog elvezetni minket, hogy féld az Urat, és parancsolatait megtartsd, mert ez az élet. Ez az életben a fő dolgunk, ez az az élet, amit érdemes élni. A dolognak summája ez, Istent féljed, és parancsait megtartsd, mert szó szerinti fordításban ez az egész ember. Ez az ember. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük néked, hogy a te bölcsességed felülmúlhatatlan, és nem csak egy elméleti bölcsesség, hanem a gyakorlat is igazolja. Olyan jó nekünk, Urunk, hogyha már veled megbékültünk, és úgy végezzük ebben a világban az ismeretszerzést, úgy élvezzük az ajándékaidat, úgy végezzük a munkáinkat is, hogy közben veled vagyunk, rád figyelünk. És közben a te ígéd, a te szavad számunkra kenyér, amit eszünk, és víz, amit iszunk, és szög, ami be van verve, amihez lehet viszonyulni, amire fölakaszthatunk mindent. Köszönjük néked, hogy a te szavad eligazít minket a boldog élet útjain. Megtanít minket helyesen dönteni az élet dolgaiban, és vezet minket az örökké valóság felé. Köszönjük te néked azt a csodálatos életet, ami azoknak nyílik meg, akik veled megbékültek. Kérünk téged, hogy segítsd azokat, akik még nem tartanak itt, hogy eljussanak oda, hogy meglássák, hogy az egész életük, bármelyik tevékenységük, és a tevékenységeik összessége is totálisan hiába való. Segíts, Urunk, hogy ez a szörnyű élmény, ez a tragédia, ez utolérje a szívüket, lelküket, mert ebből születik a gyógyulás, mert innen van kiút. Itt meghallják a szót, a bölcsesség szavát, a te szavadat, aki hívod őket is. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Köszönjük te néked azt, hogy veled más életet lehet élni, Úr Jézusunk. Áldunk téged azért, hogy ezekre tanítasz minket itt az év elején, és segíts minket, hogy megértsük és a szívünkbe véssük, hogy az embernek a fő dolga, ami kiteszi az életét, az az, hogy fél téged, tisztel és szeret téged, és igyekszik a te igédet betartani. Ezen az úton járass bennünket, egyénenként, családonként, gyülekezetként, ebben az esztendőben is. Köszönjük neked, Urunk, hogy így állhatunk előtted, és így tehetjük a kezedbe a gyülekezetünk beteg tagjait, szenvedőket, az őket ápolókat. Így tehetjük kezedbe, Urunk, azokat, akik emlékeznek szomorú szívvel elhalt szeretteikre az elmúlt esztendőkben. Kérünk, légy vigasztalójuk, erősítőjük nékik is. Áld meg a szülőket, áld meg a gyerekeket, áld meg a lelki munkát, amit otthonainkban és itt a gyülekezetben is folytatunk. Áld meg bizonyságtételeinket ebben a világba, és add, hogy az emberek meghallhassák és megláthassák az életünkön, hogy nekünk mennyire más az életünk, hogy mi boldog emberek vagyunk, mert ismerünk téged, és veled gyűjtögetjük az ismeretet is, meg az élvezeteket is, meg veled vagyunk akkor is, amikor dolgoznunk kell. Segíts, hogy lássák ennek az életnek a teljességét, ennek az életnek a boldogságát rajtunk is. Köszönjük néked, hogy mindezeket elé tárhatjuk, a meghallgattatás biztos tudatában. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, hirdetések következnek. Ezek rendjén jelzem, hogy mindjárt sor kerül az újonnan választott presbiterek ünnepélyes eskütételére, akiket arra kérek, hogy bárhol ülnek a templomba, jöjjenek ide le, mert itt fognak majd felsorakozni a nevüket hallva az urasztala előtt. Hirdetem azt is, hogy megemlékeztünk imádságunkban Ercsei Mihályról, aki erdélyi testvérgyülekezetünkben volt presbiter, és 8 esztendeje szólított el az Úr. Január 9-én halt meg 2010-ben. Isten vigasztalását kívánjuk feleségének, Irénke nénének, aki itt van mindig közöttünk. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az együttléteinkre, alkalmainkra. Most tehát, ahogy jeleztem is, a presbitereknek az esküjére kerül sor. Pontosabban azoknak kell esküt tenni, akik újonnan lettek megválasztva. De úgy gondoltuk, hogy jó az, ha mindenki ide fog állni a gyülekezet elé, és látják őket, és majd amikor eskütételre kerül a sor, akkor majd csak az a 4 ember fogja elismételni utánam az esküszövegét. Tehát hadd mutassam be szép sorjában a presbiter testvéreket, és akkor kérem, hogy akik a nevüket hallják, azok jöjjenek ide szépen, és az úrasztala körül álljanak föl. Először mondom azokat, akik újonnan lettek választva. Gergely János, dr. Patakfalvi Zsolt, dr. Nagy Zoltán, Hajdú Károly. És akkor utána most jönnek a régi újak, dr. Pauk János, Ács Péter, Birtók Lajos, dr. Csészabó András, dr. Földesi András, László Tibor, Lupse a György, ifjabb Pauk János, Seprenyi István, Tasnádi Szeőcs Zoltán és Szilva László. Tehát december 3-án megtartott választói közgyűlésünkön ezt a presbitériumot választotta a gyülekezet, és ők azok, akik most Isten színe előtt esküt tesznek. Pontosabban négyen azok, akik hallható szóval. Calvinnak néhány gondolatát hadd mondjam el, mielőtt az esküre sor kerül. Isten az ő egyházának egybegyűjtésére, kormányzására kezdettől fogva mindig használt szolgákat. Az egyházi szolgálat tehát nem emberektől származó intézmény, hanem Istentől van. Isten ugyan a hatalmánál fogva közvetlenül emberi szolgálat nélkül is vezethetné az egyházat, de inkább akart az emberek szolgálata által cselekedni. Következésképpen az egyházi szolgák Isten szolgálja, akik által Isten az emberek üdvösségét munkálja. A Szentírásnak és a református egyháznak a tanítása szerint az egyház szolgái a lelkipásztorok, akik hirdetik az igét az embereknek, a sákramentumokat kiszolgáltatják. Vannak azonban a lelkipásztornak segítő munkatársa is, ezek a tanítók, a doktorok, akik az újszövetségi népet tanították és tanítják az igaz hitre és a kegyességre. Aztán vannak a presbiterek, vagy vének a Bibliába, így szokták fordítani, akik mind hitben, kegyességben és bölcsességben idősebbek, az egyháznak mint egy tanácsosai és atyai, és üdvös tanácsa a kormányoznak, ahogy írja. És végül vannak a diakónusok, vagy diakonisszák, akik a gyülekezetnek a rászorult tagjait ápolják, gondozzák. Tehát a presbiterek az igehirdető lelkipásztor segítő munkatársaiul rendeltettek. Feladataikat leírja a Szentírás, ezeket ti ismeritek, és a gyülekezetet ilyenkor arra szoktam és szoktuk kérni, hogy miután megválasztotta ezeket az atyámfiait, testvéreinket, fogadják őket nagy szeretettel, és tekintsenek rájuk úgy, mint akiket általuk Isten állított a helyükre, és támogassák ezeket a presbitereket, és imádságban álljanak mögöttük, és segítő jó akarattal viszonyuljanak hozzájuk. Most ezeket szem előtt tartva teszem föl akkor a két kérdést az újonnan választott presbitereknek. A többieknek is fölteszem, de őnekik nem kell hangosan válaszolni, csak magukba. Ti tőletek viszont kérdezem. Miután az egyházközség presbitereivé választott benneteket, kérdezem, ismeritek-e az egyházi törvények, szabályrendeletek rendelkezéseit és ezekben körülhatárolt feladataitokat? Ha ismeritek, akkor mondjátok, ismerem és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Ismerem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Hajlandóak vagytok-e a presbiteri tisztséggel járó feladatok teljesítésére magatokat Isten és a jelenlévő gyülekezet színe előtt esküvel elkötelezni? Ha igen, mondjátok, Isten kegyelmét kérve és remélve, igen. Isten kegyelmét kérve és remélve, igen. Akkor most kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, és titeket pedig kérlek, hogy mondjátok utánam az eskü szövegét.
Én Gergely János.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket.
Szolgálatomat. Isten dicsőségére, egyházunk épülésére.
Isten dicsőségére, egyházunk épülésére.
Népünk javára. A magyarországi református egyház rendjében.
A magyarországi református egyház rendjében.
Úgy igyekszem teljesíteni. Hogy az egyház hasznát mindenkor.
Hogy az egyház hasznát mindenkor.
A magam hasznának elébe helyezem. Isten engem így segítsen. Most testvéreim, az Úr Jézus Krisztus nevében, aki az egyház egyedüli feje, beiktatlak benneteket is a presbiteri szent szolgálatba. Fogadja a mennyei atya kedvesen készségeteket az ő szolgálatára, és adjon néktek erőt hivatásotoknak örvendező és áldott eredményekben gazdag teljesítésére. Tegyen benneteket példaképpé a hitben, az önzetlen szeretetben, a tiszta és szent életre való törekvésben, hogy amikor főpásztorunk, Jézus Krisztusunk dicsőségben megjelenik, elvehessétek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy te Jézus Krisztus tetted az egyház fejévé, és köszönjük néked, hogy az Úr Jézus pedig szolgákat választott magának, akik hirdetik az ő igéjét, és pásztorolják a te népedet. Választottál presbitereket, tanítókat, diakónusokat, egyházi tisztviselőket, és köszönjük néked, hogy ez a gyülekezet, az újszegedi gyülekezet felismerte a te akaratodat, és megválasztotta jelenlegi vezetőségét. Köszönjük néked, hogy eléd hozhatjuk most őket. Kérünk téged, hogy a te áldásoddal vedd körül mindegyik férfi testvérünket. Adj nekik bölcsességet, adj nekik igaz hitet, adj nekik irántad való szeretetet, és adj nekik a gyülekezet iránt érzett felelősséget, a gyülekezet tagjai iránt érzett szeretetet. Adj nekik, hogy tudjanak hűségesen a te dicsőségedet és a gyülekezet javát szem előtt tartva szolgálni ebben a közösségben. Kérünk téged, hogy tedd őket igazi elöljárókká, akikre mind hitben, mind egyéb tekintetben is föl lehet nézni, akik példaképei ennek a nyájnak. Ó, Urunk, megvalljuk előtted, mi, akik vezetők lehetünk, hogy kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Nem vagyunk alkalmasok, nem vagyunk méltók arra, hogy itt álljunk, és fogadalmat tegyünk, és a te szolgáid legyünk. Valljuk, hogy kegyelemre van szükségünk mindnyájunknak. Valljuk, hogy a te bocsánatodból élünk naponta, és csetlő, botló, vétkező, nyomorult emberek vagyunk, akik semmit nem érdemlünk. De olyan jó beléd kapaszkodni, Jézusunk. Olyan jó, hogy elfogadhattunk téged, megváltónak, Urunknak, hogy odaadhatjuk a szívünket most is te néked. Kérünk, légy velünk, kérünk, segíts bennünket a szolgálatunkban. Segíts, hogy téged dicsőítse mindaz, amit mondunk vagy teszünk ebben a gyülekezetben, és ennek határaink kívül is. Segíts bennünket, hogy mindenhol, ahol csak dolgozunk, ahol járunk ebbe a világba, hozzád méltón és a gyülekezetünk érdekeibe tudjunk föllépni. Segíts bennünket, hogy itt is, de kint is képviseljük a te ügyedet és a te népedet. Szent élettel, kegyességgel, téged dicsőítve. Köszönjük néked, hogy meghallgatod most minnyájunk könyörgését, és rád bízva magunkat, köszönjük, hogy indulhatunk a szent szolgálatra. Amen.